Szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatóságot. Ezután nehéz megszólni, hiszen nagyon sok jó, értékes gondolatot hallottunk. Tulajdonképpen kiegészítjük egymás munkáját, hiszen mi pedig nap mint nap együtt vagyunk a gyermekekkel az iskolába, és ebből a szempontból látjuk gyakorlatilag teljesen ugyanúgy a kérdést, hogy mi a helyzet a nemiség terén, a család életre való felkészülés terén. Először pár szót magamról mondanék. Én a Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem, utána az ELTE-n természettudományi karon szereztem biológia-kémia szakos diplomát, és biológia-kémia szakos tanárként helyezkedtem el. Aztán az új kerettanterv lehetőséget adott arra, hogy etikát tanítsunk az iskolába. Igazgató engem kért fel erre a feladatra, és akkor elvégeztem a Szapiencia Szerzetesi Tudományi Főiskolán az ember-erkölcs vallásismeret szakot, és most számoltam össze, hogy már 9/10 éve megy, hiszen először a 2003-2004-es tanévben volt nálunk etika oktatás. És emellett én fontosnak éreztem, hogy a diákokat ne csak tanteremben lássam, úgyhogy az egyetem elvégzése után kezdtem el a cserkészettel foglalkozni, az évek során cserkészvezetői képesítést szereztem, és így is próbálok egy más kapcsolatban lenni fiatalokkal. Most már ez a 14. tanéve a fővárosi Kossuth Lajos gimnáziumban. Állami gimnázium, azt lehet mondani, egy jó közepes fővárosi iskola, és én nagyon szeretek ott dolgozni. Előtte volt lehetőségem félállásban egy katolikus gimnáziumban is dolgozni, amelyik 6-osztályos volt. Ez annyiból volt számomra érdekes tapasztalat, hogy egyszerre láttam 4-osztályos, 6-osztályos iskolát, egyszerre láttam egyházi, nem egyházi iskolát, sőt, miután az iskolán két tannyelvű, egyszerre láttam két tannyelvű és nem két tannyelvű iskolát. Ugye a korai időszak nagyon jó tapasztalatszerzés volt számomra. Etika oktatásában elég szabad kezet kaptam. Igazgató azt mondta, hogy vállaljam el és csináljak, amit jónak látok, és értem ezzel a lehetőséggel. Kevés óra van rá sajnos. Harmadik évfolyamon heti egy órában van lehetőség etikát tanítani. És úgy gondoltam, hogy akkor egy témát ragadok ki a sok lehetségesből. A lelki egészségre helyezem a hangsúlyt. Úgy tapasztaltam én is az életben, és úgy látom a diákoknál is, hogyha valahol a lelki egészség megvan, lelki egyensúly, akkor a nehéz helyzeteket is könnyebb megélni, átélni. Tehát elsősorban ezzel kapcsolatos témákat vetek föl. Foglalkozom például a döntésekkel, hogyan lehet a döntéseinket jól végrehajtani, konfliktuskezeléssel, tudatalattival, érzelmekkel. Törekszem rá, hogy diákok is mindig véleményt mondhassanak, tehát nem kész igazságokat próbálok eléjük tárni, hanem inkább azt várom, hogy ők maguk jöjjenek rá dolgokra, vagy mondjanak ki dolgokat. És mindig adok rá lehetőséget, hogy bármihez hozzászóljanak, véleményt mondjanak. Úgy gondolom, hogy jó, ha van egy olyan óra az iskolában, ahol bármiről lehet beszélni nyíltan, és van, aki ezt szeretettel meghallgatja. És általában igyekszem nekik feladatokat is adni. Igyekeztem elég sok ilyen önismereti tesztet begyűjteni, hogy lehetőleg önmagukat jobban megismerjék, elsősorban maguk számára. Miután az etika tantárgy így sajnos számonkérést is van belőle, vagy szerencsére ezt nem tudom, én ezt úgy oldottam meg, hogy időnként iratok velük dolgozatokat, ebbe kell tudni néhány háttérismeretet, és emellett pedig kell azért olyan kérdés is adni, ahol megfogalmazhatnak véleményt. És itt elsősorban azt szoktam nézni, hogy egy témát milyen alaposan járnak körbe, mennyi gondolatot tudnak hozzátenni a felvetett problémához, kérdéshez, és igazából így inkább a válaszok minőségét, terjedelmét, összetettségét értékelem, és ebből így nem is szokott vita lenni. Nagyjából mindenki érzi, hogy mennyire vette komolyan a feladatot, mennyire alaposan járta körbe. Miután az idő elég kevés, így a bioetikai kérdéseket, amik a biológiához kapcsolódnak, azt már inkább biológia órákon szoktam elővenni, és különösen az érettségi előkészítőn van rá jobban idő és lehetőség, hogy aki érettségire készül biológiába, jobban emeljen a környezetvédelemnek az etikai kérdéseiben, genetikához kapcsolódó kérdésekben, és itt lehet komolyabb tere a nemi vagy szexuális felvilágosításnak egy picit más szemszögből, mint ahogy az előbb hallottuk. Tehát biológia tanárként nekünk azért elsősorban a biológiai tényekről kell beszélni, de azért mindig hangsúlyozom, hogy az ember nem csak biológiai lény, hanem mellette lelke is van, test és lélek egysége, és a nemiség sem csak biológiai tevékenység. Úgyhogy én igazából beleágyazom az embertanba a nemi felvilágosítást, és a nemi felvilágosítás közben beszélek lelki dolgokról. Jó, picit itt a jegyzetemre közben belenézek. Igen, igazából osztálytól függ elég, hogy mennyire igénylik, hogy beszélgető órák legyenek etikából, vagy mennyire kérdeznek biológiából, és van olyan osztály, láttam ilyet is, amelyik meg inkább a kész véleményekre kíváncsi. Tehát nem minden osztály nyílik meg egy hamar, főleg akkor tapasztalom ezt, ha először találkoznak velem. Tehát ha már tanítottam neki kémiát vagy biológiát, akkor már mernek beszélgetni akár az első etika órán, de hogy becsöppenek hozzájuk, akkor azért lehet, hogy fél év is elterik, mire az első kérdések megszületnek. Azt mindig kell, hogy érezze a diák, hogy én nem akarok rá erőltetni semmit, semmilyen véleményt, hanem én elmondok gondolatokat, fölvetek kérdéseket, amiket végig kell gondolnia, ha jó döntést akar hozni, de a végső döntés a saját életében az övé. Tehát van mindig egy nagy kísértés, hogy az ember a saját élettapasztalatait rá erőltesse a diákokra, és ők ellenállnak, hiszen nekik nincsenek meg ezek az élettapasztalataik, és akkor lehet, hogy pont ellentétes hatást érünk el vele. Viszont mellette nagyon kíváncsiak a saját őszinte véleményére a tanárnak. Tehát lehet, hogy nem veszik át ezt a véleményt, de várják, hogy legyen véleményünk mindenről, egy határozott véleményünk. Tehát ez azért fontos, hogy mi magunknak meg tudjuk ezt válaszolni, hogy mondjuk érdemes-e várni mondjuk a nem életel a házasságig, és akkor azt ki lehet bátran mondani, hogy én úgy gondolom, hogy igen, és én erre törekszem. Vagy megkérdezik, hogy én melyik születésszabási módszert tartom személy szerint a legjobbnak. Valami véleményt természetesen elmondok. Tehát én általában természetes módszer híve vagyok, de miután állami iskolában vagyunk, én minden módszert bemutatok, ismert előnyökkel, hátrányokkal. Hiszen azért a természetes születésszabályzás leginkább a házasságban működik, míg tudjuk, hogy viszonylag kevesen várnak azért odáig a nemi élettel. És amit én még látok, hogy alapvető erkölcsi kérdésekben azért általában nem szokott vita lenni a diákokkal, tehát a ne őj, ne csaj, ne lop, ne hazudj, éj tisztességes párkapcsolatban ezek nem szoktak kérdések lenni, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani az annál inkább. Tehát egyrészt abba kell segíteni, hogy a saját emberi gyengeségeiket leküzdjék, másrészt meg, hogy kicsit képességfejlesztésben, hogy hogyan tudok olyan életet élni, amilyet szeretnék. És ahogy már mondtam, én igazából a nemi működés részeként beszélek valamennyit, tehát sajnos ennyi időm és lehetőségem nincs felvilágosításra, de próbálok beszélni. Ezen kívül még azt tapasztalom, hogy nyelvtanár szakos kollégák nyelvórákon is hoznak elő olyan témákat, amik emberi értékekkel foglalkoznak, akár még a párkapcsolatok kérdése is előkerülhet. Nyelvtanár annyiból jó helyzetben vagy, hogy neki a nyelvet kell gyakoroltatni, de hogy milyen témában, abban azért elég komoly mozgástere van, és sok kollega előhoz olyan témákat, amik emberileg is fejlesztik a diákokat. Ezen kívül még az osztályfőnöki órán vannak lehetőségek. Én most nem vagyok osztályfőnök, de azért figyelem az osztályfőnök kollégákat, és nagyon jónak tartom, hogy most már kell munkatervet írni osztályfőnöki órákra, és itt talán kevésbé sikadnak el fontos témák, hiszen ott a munkaterv, és lehet emlékezni, hogy oppá, most erről kellene beszélni. Osztályfőnöki óra sincsen sok, hiszen heti fél óra jut rá tulajdonképpen, de hát legtöbb, mert osztályfőnök úgyse az órát nézi, amikor osztályfőnöki órát tart, és legtöbben azért a heti egy órát rászánják. És amit még nagyon fontosnak érzek, hogy mindig tágabb összefüggésekben tárgyaljunk egy témát, tehát ember azért társadalmi lény is, a saját döntései kihatnak a társadalomra. Fontos az, hogy ma egy fogyasztói társadalomban élünk, az ez anyagi javak, mint értékek nagyon előtérben vannak, a lelki értékek elsikadhatnak. Kell beszélni Magyarország vagy Európa demográfiai helyzetéről, a környezeti gondokról, és hogy ezekre mind-mind kihat, hogy valaki vállal egy gyereket vagy sem. Fogyasztásnak kéne, vagy valami magasabb célok vezérlik. És ezek viszont visszatérő gondolatok az egész oktatás során. Tehát végülis a felvilágosítás nem csak az a 3-4-5 óra, amikor a nemi szervekről van szó, hanem minden témát próbálunk beleágyazni egy ilyen világnézeti gondolatkörbe. Jó, nézem közben, hogy mennyi időm van még. Gyakran fontos az a szemléletük tágítása. Tehát sokat hallnak a nők jogairól, és hát érdekes beszélgetésem volt egy fiúval, akinek aztán elmeséltem, hogy milyen érzése volt egy apának, mikor a nő titokba abortuszra vitte a gyerekét, hogy azért nem csak a nőknek vannak jogai, hanem annak a férfinak is, aki szintén részt vett a gyermek létrehozásában, és aztán a fiú be is látta, hogy nem szabad egy-két kérdésre elszűkíteni ezt a nagyon kényes témát. Azt is mindig elmondom, hogy mindig a tettet értékeljük, soha nem a személyt. valaki lehet nagyon nehéz élethelyzetbe, és az ő helyébe lehet, hogy mi se tudnánk jól dönteni, tehát nem szabad senkit rögtön legyilkoshozni például. Azt is elmondom, hogy vannak nehezebb esetek, ha akár a nő életét veszélyezteti a szülés, akár a gyermek egészségét, akkor valóban nehéz jó döntést hozni, vagy nehéz olyan döntést hozni, ami nagyon hátrányos a család számára. Tehát ezért érzékeltettem, hogy mit tanteremben vagy konferencián könnyebben beszélgetünk ezekről a kérdésekről, mint az a pár, akinek van 3 napja, hogy döntsön. Tehát az empátiát azért próbálom fejleszteni szintén bennük. És a tapasztalataim összességében kedvezőek, tehát nyitottak a diákok a lelki dolgokra, általában nagyon jól elfogadják, hogy van etika óra, elfogadják, amiket mondok nekik, jókat lehet beszélgetni, és én bízom a fiatalságban, hogy majd az életbe is meg tudnak ebből valósítani minél több mindent, amit most terveznek. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen! És akkor Ilona, megkérlek téged is, hogy kezd el a prezentációt.